alatt, így legyen bizonyosság valóban mindannyiunk számára, hogy valóban feltámadt Jézus Krisztus, és a sír üres. Hadd köszöntsem a drága gyülekezetet húsvét ünnepén, feltámadás ünnepén, Jelenések könyvének első fejezetéből a 18. versen, mely így hangzik. Krisztus mondja, halott voltam, de íme élek örökön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ezzel az igével köszöntöm tehát a drága ünneplő gyülekezetet, és kívánom, hogy Isten áldása legyen ezen a mai alkalmunkon, az Isten dicsőségére és gyülekezetünk képülésére lehessen minden szolgálat, énekszolgálat, bizonságtevő szolgálat és az igehirdetési szolgálat. Dicsérjük az Urat, a kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséget, örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. imádkozunk lélekben és igazságban. Minden adó örök Isten, egyszülött fiat feltámasztásával legyőzted a halált, és utat nyitottál nekünk az örökké valóságba. Add nekünk szent lelkedet, hogy feltámadjunk a lelki halálból, és elnyerjük az örök életet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, feltámadás ünnepére kijelölt számunkra, és amelyet megírva találunk Márk evangéliumának 16. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratától? Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul el az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy hallgassa meg egy ifjúsági tagunknak, Veszán Zoltánnak a rövid bizonságtételét.
Meg a gyülekezet, szeretett testvérek! Szeretettel köszöntök én is mindenkit húsvét vasárnap. Én Veszán Zoltán vagyok, evangélikus családban születtem. 1995-ben is. Most az Evangélikus Hittudományi Egyetemben tanulok, mint első évfolyamos hallgató. És én arról szeretnék most bizonyságot tenni, hogy Isten hogyan érintette meg az én életemet. Hogyan mondta azt, hogy elég ebből az életből, amit eddig értél, és most én újat kezdek veled. Mivel evangélikus családban születtem, megszokott volt az én életemben, hogy Isten tiszteletre járok, megszokott volt az, hogy gyülekezeti alkalmakra járok, megszokott volt az, hogy próbálok mutatni egy ilyen vallásos példát mások számára, hogy ez nem volt élő az én életemben. Mikor gimnáziumba kerültem, egy vallásos gimnáziumba, a Szent Imre Katolikus Gimnáziumba, egyre jobban elmentem a világgal. Most nem szeretnék arról beszélni, hogy miket csináltam. Elég, hogyha a testvérek végigmennek péntek délután a Kossuth téren, vagy végigmennek Nyíregyháza belvárosán, és megnézik, hogy miket csinálnak a fiatalok. És ha megnézik, hogy miket csinálok, akkor azt szeretném mondani, hogy azt csináltam én is. ugyanúgy éltem, ugyanazokat a dolgokat műveltem, ugyanazokat csináltam. 2 évvel ezelőtt egy bicikli túrára elmentem, és ott a távol utolsó napján Isten igéje megszólított, méghozzá azzal az igével, amit a Jelenések könyvének 3. fejezetében olvashatunk, hogy tudok a te cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem forró, sem pedig hideg, kiköptek a számból. Szeretett testvérek, az volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy ez az ige, ez rólam szól. Hogy azt mondod magadról, hogy keresztény vagy, hogy azt mondod magadról, hogy te vagy a Krisztusnak a tanúja, meg te vagy a Krisztus hirdetője, meg te templomba jársz, meg gyülekezetbe jársz, meg próbálsz egy ilyen vallásos vastagot magadra húzni, aztán meg az életed nem arról tanúskodik. Mert tudjátok, könnyű volt nekem felvenni itt a vallásos jelmezt, hogy olyan keresztény vagyok, templomban szépen viselkedek, mindenkivel tudom, hogyan kell beszélni. Aztán meg amikor kimentem a templomból, akkor mindezt itt hagytam. És éltem tovább az életemet úgy, ahogy eddig. És aztán az ige megmutatta, hogy Isten ezt kiköpi a szájából. És ez volt az a pillanat, ami összetört. És ekkor láttam meg, hogy azért van szükségem Jézus Krisztusra, mert nélküle ilyen rendezetlen az én életem. Rendezetlen az életem, rendezetlenek a gondolataim, és nézzétek meg, nem elég szájhősnek lenni, hanem hithősnek kell lenni. Nem elég azt mondani, hogy én keresztény vagyok, hanem kereszténynek kell lenni. És ez annyira összetört, hogy akkor átadtam az életemet az Úr Jézusnak, letettem minden bűnömet, és ez azóta is tart. Tudjátok, drága testvérek, a megtérés az nem egy kitöltött kártya, vagy nem egy kiváltott csekk, vagy bármi, hanem a megtérés az azt jelenti, hogy innentől kezdve az Úr Jézus formál egy életen keresztül. És nem tudom, hogy ti hogyan érkeztetek ma ide, nem tudom, hogy milyen lélekkel, azt se tudom, hogy milyen szívvel, de 2 héttel ezelőtt is elmondtam, amikor voltam szuplikálni, egy versből idéztem, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Szeretett testvérek, el kell mondani, hogy az egy kegyelem, hogy mi itt lehetünk, az egy kegyelem, hogy ti itt lehettek, hogy hallgathatjátok az igét, és az is kegyelem, hogy ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt. Én így kívánom, hogy testvérek fogadják el az Úr Jézus Krisztus hívását, és döntsenek, mert itt dönteni kell, nem elég mondani, itt dönteni kell, hogy vagy az Urat követed, vagy mész a saját fejed után. És én így kívánom, hogy mindannyian tudjanak dönteni az Úr Jézus mellett egy életen át. Amen.
Thank you.
segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk, hogy Te valóban győzelmet vettél, győzelmet arattál a kereszthalálod által a bűn felett, és győzelmet arattál feltámadásod által a halál felett. Urunk, köszönjük, hogy ez az ígéret, amelybe kapaszkodhatunk és amelyre ráléphetünk. Köszönjük, hogyha valaki erre az alapra építi az életét, az rendíthetetlen lesz. És Urunk, így kérünk, hogy ma erről a rendíthetetlen ígéretről hallhassunk. Szólíts meg a szívünket, értelmünket, és addunk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a Te szabadnak. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Sámuel első könyvének második fejezetében, az első 10 verse a következőképpen. Örvendem szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen. Ne hagyja el szátokat kérkedő szó. Hiszen mindentudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íjjal összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhozonnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hősi a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Mennytörők ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Drága ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek, annak története áll előttünk ezen a mai istentiszteleten, egy olyan ószövetségi személy, egy olyan feleség, akinek nagy lelki fájdalma volt, hogy nem szülhetett gyermeket. Aztán ebből fakadt a sok nehézség, a bánat, az a rengeteg átsírt éjszaka, és ennek a terhével ment Isten elé. Kiöntötte Anna Istennek az ő szívét, megosztotta vele a fájdalmát, és Annában is ott volt, mint minden jóérzésű emberben, asszonyban is ott van az a tudat, hogy szeretne utódot, szeretne gyermeket. A zsidóknál különösen is fontos volt az utód, mert úgy gondolták, hogy az utód jelenti a jövőt. És úgy gondolták, hogy akinek nincsen utódja, annak nincsen jövője, akinek pedig nincsen jövője, annak értelmetlen az élete. És ezzel az értelmetlen élettel szembesült Anna is. Gyermektelen, jövő nélküli, értelmetlen élete miatt teljesen reményvesztett volt a helyzete. És ebben a reményvesztett állapotban megy az Úr elé, aki a reménytelenséget reményé, a szomorúságot örömmé, a szeretetlenséget szeretetté, a békétlenséget békévé, a halál pedig életé képes változtatni. Isten óriási fordulatokat, óriási változásokat képes emberek életében megteremteni. És ezt a változást hozta el Anna életében is az Úr, és tudom, hogy a világ történelemben számtalan ember számára adott Isten az életüknek értelmet. És tudom, hogy ebben a templomban is, itt az ünneplő sokaságban is, nagyon sokaknak az élete talán romokban van. Tudom, hogy sokak élete egy merő káosz, kaotikus kapcsolatok, zátonynak futott házasságok, kilátástalan, reményvesztett életek vannak. És sokaknak jövő nélküli életük van, és ezért értelmetlennek látnak sok mindent ebben az életben. Hadd mondjam el, drága testvérem, aki talán így érzed. Talán lehet, hogy már a keserűség, a fájdalom, a terheknek a cipelése hozott téged ide ezen a mai délelőttől. Hadd mondjam el, drága testvérem, aki így érzed talán, hogy Isten ezért támasztotta fel az ő fiát, Jézus Krisztust a halálból, hogy ne legyen jövő nélküli értelmetlen életed se neked, se nekem. Amikor azt mondja az Úr Jeremiás prófétán keresztül, olvassátok el, hadd adjak ennek az ünneplő gyülekezetnek egy picike házi feladatot, tudom, hogy vannak, akiknek a könyökén jön ki a házi feladat, de hadd adjak egy kis házi feladatot, vagy szorgalmi feladatot, hogyha hazamegyünk, esetleg az ünnepi ebéd elfogyasztása után vegyük elő a Bibliánkat, és nézzük meg az Ószövetségben, Jeremiás próféta könyvében, ott a 29. fejezetben, a 11. versben azt írja Jeremiás, azt mondja Isten, hogy én, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Békességet és nem romlást tervezek. Én reményteljes jövőt adok nektek. Olyan bátorító, olyan csodálatos ez a profécia, amely Jézus Krisztusban teljesedett be. Amikor Isten azt mondta, hogy én tudom, hogy mi a tervem veletek. Ő azt mondja, hogy ő békességet akar nektek adni. Ő nem romlást tervez. Ő reményteljes jövőt akar adni. És látjátok, drága testvérek, hogy ebben a társadalomban, ebben az országban, Európában, de mondhatnám, hogy az egész világban az egyik legnagyobb probléma, hogy nincsen az embereknek jövőjük. Miért? Még az a közmondás, az a latin szó is azt mondja, hogy carpe diem, élj a mának, ragadd meg a napot, használd ki minden pillanatát, ne gondolj arra, hogy mi lesz holnap, vagy mi lesz holnap után, hanem ragadd meg a pillanatot. És ennek a mának él az ember. És aki a mának él, annak nincs jövője. Nincs jövője. És ezért mondja az Úr, hogy én reményteljes jövőt adok. Ő reményteljes életet készített Jézus Krisztusban mindannyiunk számára. Anna egész története üdvtörténeti szempontból jelentős. Hány mennyi asszony volt akkor is? Hány félresiklott, reménytelen, kilátástalan élet volt akkor is? Anna története, Anna hálaadó imádsága azért különleges, mert ebben az imádságban a Messiásra utal. Olyan döbbenetes, drága testvérek, hogy itt a 10. versben, még egyszer hadd olvassam föl itt a második részét, azt mondja Anna, hogy megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, feltétjének hatalmat ad. Itt a király szó, a meleg szó szerepel Héberben, és a felkent szót pedig úgy használja annak, hogy Messihur, azaz Messiás. Messiás szó, és Annának az imádsága ezért jelentős üdvtörténeti szempontból, mert ez az értelmetlen életet élő Anna, aki bizonyosságot és reménységet kap az Úrtól, ez az élet értelmét megkapja a fiúban. És abban a fiúban reményteljes jövője lesz. És ez egy profécia. Ez egy előremutatás. Mert itt a Messiás szót, amikor azt mondja, kimondja, akkor itt akarva akaratlanul a Messiásra utal, hogy drága testvérem, hadd mondjam, drága nyíregyháziak, drága nyíregyházi gyülekezet, azok, akik itt vagytok hétről hétre, vagy azok, akik talán a perifériáján vagytok a gyülekezetnek, vagy a társadalom perifériáján, és lehetne sorolni, hadd mondjam neked azt a bátorító, vigasztaló szót, hogy a fiú fogja megadni számotokra az életetek értelmét. Na de milyen fiú? De ez a kérdés. Milyen fiú? És ezért mondtam, hogy Annának az imádsága üdvtörténeti szempontból jelentős. Mert rámutat arra, hogy majd Betlehembe, ott az istállóba fog megszületni az a fiú. És aztán az a fiú, miután felcsepeledik, felkent, azaz ő lesz a messiás, és ő lesz az, aki nagypénteken oda a keresztre viszi föl az emberek bűneit, ahogy a Kolossi levél második fejezetében fogalmaz Pál apostol, hogy a minket terhelő adós levelet Isten odaszegezte a keresztfára, és az a fiú, aki a kisdet Jézusból a nagypénteki Jézussá válik, az a fiú fog segíteni az emberek életén. És hadd mondjam el, drága testvérem, hogy neked is, nekem is, rajtad is, rajtam is, egyedül Jézus Krisztus segíthet. Egyedül, egyedül. Nincsen olyan kilátástalan élet, nincsen olyan mélység, ahonnan ő ne tudna felemelni. Ahogy a Zsoltárok könyvében, ott a 130. fejezetben olvashatjuk, azt mondja, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Milyen bátorítás ez, hogy onnan a mélységből a Zsoltáriról kiállt az Istenhez, mert tudja, hogy meghallgatja. És tudjátok, drága testvérek, ez ad értelmet az ember életének. Ez. Hogy Jézus Krisztus, a nagypénteki Jézus ott a kereszten végezte, de aztán a harmadik napon feltámadt. És tudjátok miért? Tudjátok azért, mert Jézus Krisztus szeretné rendezni az emberek múltját, jelenét és jövőjét. Ezért. Ezért van ez a nagy ünnep, nagy péntek, a feltámadás ünnepe. Ezért van, drága testvérek, és jegyezzétek meg jól, és hadd helyezzem a szívetekre azoknak is, akik talán nem minden alkalommal, nem minden héten vannak itt. Hadd helyezzem a szívetekre, hogy Jézus tud segíteni. Jézusnak van hatalma múltat, jelent, és jövőt rendezni. Amikor Isten azt mondja, hogy én reményteljes jövőt adok nektek, akkor itt Jézusra utal. Mert tudni, hogy drága testvérek, a nagypénteki esemény és a feltámadás eseménye az kihat az ember életére. A nagypénteki esemény az ember múltját és jelenjét határozza meg, a feltámadás eseménye pedig az embernek a jövőjét. Jézus Krisztus azért jött, hogy rendbe tegye a múltunkat és a jelenünket halála által, és azért támad fel, hogy a feltámadásával pedig helyre tegye a jövőnket. Ezért jött. És Jézus Krisztusnak van hatalma rendbe tenni. Persze lehet, hogy azt mondod, nálad minden rendben. Lehet. Azonban egyre inkább azt tapasztalom lelkipásztori szolgálatomban, hogyha egy picit megkapargatjuk azt a felszínt, akkor kiderül, hogy ott vannak mélységek, vannak fájdalmak, vannak terhek, amelyeket már talán hónap, évek vagy évtizedek óta görget maga előtt az ember, és egyszerűen csak a szőnyeg alá söpri, vagy egyszerűen a fejét beledugja a homokba, ismerik ezt a struc politikát, az ember úgy gondolja, hogyha valaki nem látja őt, vagy valakit nem lát, akkor nincs, nem létezik. És emberek ilyen struc politikát folytatnak, beledugják a homokba a fejüket, és akkor azt gondolják, hogy akkor rendben van minden. És drága testvérem, lehet, hogy már évek, évtizedek óta söpröd és egyre nagyobb kucka van ott a szőnyeg alatt. Lehet. Lehet, hogy már olyan mélyre dugtad a fejedet a homokba, hogy valóban már nem is látsz alternatívát. De hadd mondjam el, drága testvérem, hogy Jézusnak van hatalma a múltat rendezni, és van hatalma olyan jövőt fölkínálni, amelyben remény van, és amely ígéretként arra rá lehet lépni. Jézus ezért jött. Ezért vállalta a nagypénteki kereszthalált, és az Atya ezért támasztotta fel őt, hogy a te meg az én életem rendbe tegye. Az ő feltámadása, és ezért vagyunk ma itt. Ezért jöttetek el, ezt ünnepeljük, erre emlékezünk, és bízom benne, hogy nem színből, hanem szívből az ő feltámadása ad reményteljes jövőt, értelmet az életemnek, mert ez kihat az életem minden területére.
És nem szeretnélek, én nem szeretnélek benneteket meggyőzni. Drága nyíregyházia, nem szeretnélek benneteket meggyőzni Jézus Krisztus feltámadásáról. Megmondom miért. Mert én nem tudok benneteket meggyőzni. Tudjátok, a feltámadás az hit kérdése. Az hit kérdése. Gondolom arról senkit nem kell meggyőzni, hogy Jézus meghalt. Mi magyarok még azt is szoktuk mondani, hogy egyetlen egy biztos dolog van ebben a világban, az pedig a halál. Jézus haláláról nem kell senkit sem meggyőzni. Na de mi van a feltámadással? Mi van a feltámadással? És hadd mondjam el, drága testvérek, hogy egyedül Jézusnak van hatalma, egyedül az igének van hatalma, a hirdetett igének, ahogy olvashatjuk az igében, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, egyedül az Isten igéjének, szavának van hatalma meggyőzni arról, hogy van bűnbocsánat, és van örök élet, van feltámadás. De hadd mondjam el, drága testvérek, nem tudom, hogy ki az. Gondolom, hogy azok, akik ma megjelentek 10 órakor pontosan, azok készültek az óra átállításra, de majd lehet fogjuk látni, nyilván nem akarok itt kunyolódni meg semmi, de majd fogjuk látni, hogy 11 óra magasságában néhányan elkezdenek jönni. Ők elkéstek. Nem állították át az órájukat. De nem baj. Van ennél egy súlyosabb probléma. Tudjátok, az a lelki óra nem állítódik át. Hadd mondjam el, hogy le lehet késni a feltámadásról. Le lehet késni. Le lehet késni arról, hogy az ember az örökké valóságba támadjon fel. Itt még nem baj, ha valaki nem állítja át az órát, így idő után is észreveszi. De drága testvérem, észreveszed azt, hogyha nem állítódik át a szíved, és most így mondom, így fogalmazok, az a lelki óra, a szíved nem állítódik át, akkor lekéshetsz az örökké valóság feltámadásáról. Le lehet késni, hadd mondjam, szegény Szavér, elnézést, hogy most ilyen dolgokat mondok, szegény Várnos Szavér volt az, aki azt mondta, Istennek az a dolga, hogy ő megbocsásson. Leírta ezt egy könyvében. Hát Istennek nem ez a dolga, hadd mondjam el. Ne reménykedjünk abban, hogy majd ott kimagyarázzuk magunkat. Azt mondja az Isten igéje, hogy elrendelhetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halni. Aztán azt is mondja az igéje, hogy mindannyiunknak rendezetlenül meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. De drága testvérem, ha ne reménykedj abban, hogy kimagyarázzuk magad. Lehet, hogy itt megmagyarázol dolgokat. Lehet, hogy itt félre tudsz magyarázni dolgokat. Lehet, hogy lyukat tudsz beszélni a másiknak a hasába. És lehet, hogy, bocsánat a kifejezésért, szómenésed van. És úgy gondolod, ha itt helytáltál, akkor majd Isten színe előtt is helyt fogsz állni. Hadd mondjam el, drága testvérem, figyelmeztetésként, hogy nem fogod tudni kimagyarázni magad Isten előtt. Nem. Tudod miért? Mert az életünk az itt dől el. Az itt. Ahogy a matematika fogalmaz, szakasz az, nem vagyok majd matematikus, de ezt nagyon belém vert a matek tanár, szakasz az, aminek van egy kezdőpontja, meg egy, van egy végpontja. Hadd mondjam el, drága testvérem, hogy az életed nem egy fél egyenes, hanem az életed egy szakasz, aminek van kezdőpontja, van végpontja, és aztán amikor befejeződik el a földi pályafutás, akkor ott meg kell állnunk előtte. És drága testvérek, ezt szoktam temetéseken mondani, figyeljétek meg, hallgassatok rá, 50%. Vagy van Isten, 50%. Vagy nincs Isten. 50-50. Én meg vagyok győződve, 100%-nak, hogy van Isten. Meg vagyok győződve, és a hitemet erre építettem, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy rendbe tegye az én életemet. Tudjátok, mennyi káosz van? Talán itt a gyülekezet életében is. Rettenetes. Lelkipásztori szolgálatom alatt annyiszor látom azt, hogy milyen fájdalmakat gördítenek maguk előtt az emberek. A házasság területén, a munkájuk területén. És lehetne sorolni. Lassan könyvet lehetne belőle írni. De nem teszem. Nem teszem, mert nyilván a lelkipásztori titoktartás kötelez engem. De azt látom, drága testvérek, hogy Jézusnak van hatalma segíteni
ilyen összetört életeken. De ha vége, ha lejár, ha nem állítottad át azt az órát, akkor lekésedsz, és ott már nem tudod magyarázgatni. Ott már nem tudsz menekülési útvonalakat készíteni. Egyszer prédikáltam ebben a gyülekezetben, ha megnézzük itt az oszlopokat, minden oszlop, majdnem minden oszlopon van egy ilyen zöld hír, ugye, ilyen Európa Uniós szabvány. Ilyen menekülési útvonal. Drága testvérem, hadd mondjam el neked, hogy egyetlen egy menekülési útvonal van ebben a gyülekezetben, ebben a templomban, ebben a világban, az pedig ott van középen az oltáron. Ott van a menekülés. Szaladgálhatunk itt össze-vissza, drága testvérek. És hányan szaladgálnak? Futnak, menekülnek. Drága testvérek, hadd mondjam, egyetlen egy menekülési útvonal van. Ott a Golgota keresztje. Más nincs. Más nincs. Ahogy ez a fiatal fiú is, Zoli is elmondta, hogy milyen élete volt. És tudjátok, milyen öröm megtapasztalni azt, amikor ilyen fiataloknak az élete elkezd rendeződni. Hát egészen közel volt hozzám, egészen ismertem azt, amiről ő beszélt. Hát én is ilyen voltam. Drága testvérek, amiről beszél Zoli, meg beszélt Zoli, az valóság. Hát menjetek el péntek éjszaka, meg szombat éjszaka itt a városon keresztül. Menjetek el! Hát nézzétek meg! Múltkor látok két fiatal lát, éjszaka jöttem haza ifjúsági óráról, vittem haza a gyerekeket. Jövök haza kocsiban, látom, hogy két fiatal leány ott a korláton ül. Persze természetesen jobb kezében, bal kezében ott van az üveg. És nem Happy Day-es üveg volt, vagy ilyen flakon, meg Coca-Cola-s. Alkohol. És ott az a két fiatal lány, bocsánat, nem akarok nagyon vulgáris lenni. Ott barátkozik mind a kettő lány a rókával. És ez így van. Nem arról van szó, hogy itt a lelkipásztor két méterrel a föld felett olyan gyakorlatilag dolgokról beszél, ami nem igaz, de ahogy is nem. Higgyétek el, de hadd mondjam el, hogy az én életem is ilyen volt. Az én életem is. Hogy mennyi tisztátalanság, mennyi hazugság, parázanság, lopás és lehetne sorolni, mennyi mindennel tele volt az életem. És ahogy ennek a fiúnak is rámutatott az életére, hogy Jézus Krisztus rendbe tudja hozni az életét. Az én életem is, hadd mondjam el, hogy a ti életeteket is rendbe tudja hozni Jézus. Igen, drága testvérek, erről meggyőzhetjük benneteket, de csak Jézus. Erről meg tud győzni, ha engedek. Ha van késített a szívedbe, hogy megváltozzon az életed, hogy új alapokra helyezd, hogy ne legyen a te életed barlagon fekvő, mint akinek nincsen gazdája. Tudjátok, milyen a barlagon fekvő föld? Ő volt az útva, kérés nélkül is. Akarom, akaratom. Hát hány ilyen dudvával növő, most képiesen mondom, ilyen dudvával növő élet van. El vagyok keseredve, hadd mondjam, mert el vagyok keseredve. Amikor látom, hogy családok szanaszét futnak, szétmennek, anya erre, apa erre, a gyerek meg ide-oda, azt se tudja, hogy hova nézzen. Aztán belép egy másik nő, egy másik férfi az életünkbe, akkor most ki az anya, ki az apa. Ez így van. Így van. És annyi rendezetlen dolog van. És tudjátok, amikor valaki Jézus Krisztusra építi az életét, amikor engedi, hogy Jézus rendbe tegye az életét, amikor megtapasztalja azt, hogy van a bűnre bocsánat, amikor nem kell élnie a mindennapokban úgy, hogy az a lelkiismeret marcangol, nem kell úgy élni a mindennapokban, hogy gyötör sok minden, és az embernek rendeződik, egyszerűen elkezd kiegyenesedni az élete. Tudjátok, mennyi kérdőjel és mennyi varga betű van emberek életében? És tudjátok, milyen csodálatos dolog az, amikor ez a varga betű, ez a kérdőjel, ez kiegyenesedik? Csodálatos dolog. És Jézusnak van hatalma erre. És drága testvérek, úgy járok, mint múltkor, még van vagy 10 oldalam, de már nem olvasom el, mert nem mondom el, mert visszaélek a drága gyülekezetnek, testvéreknek türelmével, de vigyük haza magunkkal azt az üzenetet, hogy Jézusnak van hatalma rendbe tenni múltat, jelent és jövőt.
És amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én békességet, én megnyugvást adok nektek, akkor gondoljatok arra, hogy Jézusnak van hatalma rendet tenni. Van. És ezért ünnepünk, és ezért emlékezünk, nem csak a nagy pénteki eseményekre, hanem emlékezünk arra, hogy Jézus föltámad, érted is, meg értem is. Hogy rendezze azt, ami rendezetlen. Rendezze azt, ami parraból van. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked azért, hogy te így akarsz bele nyúlni emberek életébe, te nem erőszakoskodsz, hanem azok, akik hozzád kiáltanak, azokat te meghallgatod. És Urunk, így kérjük, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet. Áld meg minden egyes tagját, azok, akik távolról jöttek, akik nagyon távolról jöttek, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Adunk, hogy fölismerjenek téged, mint életrendezőt. Téged, akinek van hatalma múltat, jelen és jövőt rendezni. Amen. Húsvét második napján, 8 és 10 órakor tartunk istentiszteleten a nagy templomban. Presbiter ülést tartunk április 6-án szerdán 18 órától a gyülekezeti teremben. Isten iránti hálával emlékezünk templom építő őseinkre, akik 232 éve 1784. március 25-én hitel és nagy odaszállással tették le templomunk alapkövét. Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a nyári időszámításra való áttérés után az esti istentiszteletek 18 órakor kezdődnek, a bibliaórák, a hétfői keddi bibliaórák maradnak az eredeti 17 órás időpontban. Hirdetjük, hogy a vasárnap reggel 8 órakor kezdődő istentiszteletek ismét a nagy templomban lesznek megtartva. A Reformáció kincsei című, az Evangélikus Egyházhoz szóló gazdag tartalmú és szép kiállítási könyv 5000 forintért megvásárolható Adámi László lelkész úrnál. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy adóbevallások készítésénél adójuk 1%-ával gondoljanak az Evangélikus Egyházra és intézményeinkre. Az adószámokat tartalmazó szórólapot a kiállatnál le lehet vinni. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a mandavokor.luteran.hu 5-ös körzeti honlapon az Isten tiszteleteken elhangzott igehirdetések olvasható, illetve meghallgatható formában is le lehet tölteni. És hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy itt a kiáratnál a feleségemmel készített CD-ből még néhány darab van, ha jól emlékszem, a két CD-ből 4-4 darab van, ezt meg lehet vásárolni 2500 forintos áron, ez a gyülekezet támogatását szolgálja. Isten tisztelethez kapcsolatban lesz lehetőség úrvacsora vételre, így készüljünk majd lelkileg is, és várjuk azokat az Úr asztalához, akik készültek lelkileg. Isten békessége, mely minden ember értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
ezért a mai alkalomért. Valóban az az egyetlen egy reménységünk, hogy te szabad nem tér vissza üresen. Könyörgünk azért, hogy te munkák, hogy emberek életében, hiszen tudjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig a te szabad által. Kérünk, Urunk, hogy így adj bátorítást, így adj erőt az erőtleneknek, vigasztald a gyászolókat. Szeretnénk imádkozni a betegekért, az erőtlenekért, a nélkülözőkért. Szeretnénk eléd vinni azokat, akik terheket, lelki terheket vagy fizikai terheket hordoznak. Szeretnénk, Urunk, imádkozni hazánkért, népünkért, Magyarországért, Európáért, mindazokért a dolgokért, amelyek most a mindennapjainkat úgy betöltik, hiszen ránk is hatással vannak az elmúlt napok eseményei, mindaz, ami Brüsszelben, vagy éppen Párizsban történt. Gondolunk Közel-Keletre, hiszen ott is hasonló dolgok történnek, csak talán nem akkora hírérték, de imádkozunk az üldözöttekért, és szeretnénk gondolni az üldözőkért, hogy törd meg az ő szívüket. Könyörgünk azokért, akik menekülnek a kilátással a reménytelen élet elől. Úrunk, nem látjuk mi itt a politikai dolgokat, nem is kívánunk belelátni, de szeretnénk, Urunk, azoknak, akik talán ott vannak közvetlenül a környezetünkben, és segítő kézért könyörögnek, azoknak segítő kezet nyújtani. Urunk, így szeretnénk imádkozni Európáért, az európai keresztényekért, akik inkább névleges keresztények, felvett keresztények, de nem élik meg a mindennapjaikban, a veled való kapcsolatban, az életükben, hogy te vagy az Úr. Urunk, könyörgünk azért, hogy így oltalmazd hazánkat, népünket, vezetőinket, egyházi és világi vezetőinket. És Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy te legyőzted feltámadásod által a halált, és nem kell, hogy uralkodjon rajtunk, nem az első, hanem a második halál. Urunk, oly sok minden van a szívünkben, de a tőled tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mint a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig vegyétek helyetekről fennállva az Úr áldását. Istenek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd és adjon neked békességet.